Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 19. vasárnapra, igehirdetési alapigéül kijelölt, úgy, amint ezt megírva találjuk Mózes első könyvében, az első fejezetben, a 26. verstől a 28-ig, valamint a 31. versben a következőképpen. Akkor ezt mondta Isten: alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. Uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik-mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására. Isten képmására teremtette. Férfivá és nővé teremtette őket. Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik Isten: szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be, és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön mozgó minden élő lényen. És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Így lett este, és lett reggel, 6. nap. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az egyik legérdekesebb, talán legizgatóbb kérdése az életünknek az, hogyan is lettünk emberek. Egyesek az evolúcióban hisznek, vagyis, hogy minden kifejlődött, mások a kreációban, hozzájuk tartozunk mi is, vagyis, hogy Isten teremtette meg ezt az egész világ mindenséget, benne az embert is. A teremtés történet a Biblia első lapjain az egyik legcsodálatosabb emberi bizonyságtétel. Hiszen nem gyártás technológiáról van szó, hogyan kell világot csinálni, bár érdekes módon a Szentírás nagyon ügyel arra, hogy milyen szavakat használ, és tulajdonképpen a teremtésnél három ige jön elő, az egyik a bárá, a másik a játszár, és a harmadik az ásszá. Az első azt jelenti, hogy teremteni, a másik azt jelenti, hogy alkotni, és a harmadik pedig az, hogy csinálni, készíteni, inkább csinálni. Isten csinál, Isten megcsinálja. Nem csak azért fantasztikus ez a történet, mert nagyon régi ez a hitvallás, ami arról tesz bizonyságot, hogy Isten teremtette ezt a világot. Nem azt akarja leírni, hogy hogyan. Azt akarja elmondani, hogy miért, és hogy Isten teremtette ezt a világot. Rögtön az elején ennek a teremtés történetnek, ami nemhogy a zsidó írásbeliség előtti időkből, de gyaníthatóan az írásbeliség, az egyetemes írásbeliség előtti időből származó nagyon-nagyon régi őstörténet. Amikor a második fogság után a zsidók kezdik most már tudatosan megszerkeszteni a szent irataikat, akkor beleveszik ezt a történetet is. Babilóniában jól ismert történet volt ez. Hála Istennek, hogy belevették az ő könyveikbe, hiszen így fennmaradt, megmaradt, nem csak az agyaktáblákon, amire várni kellett pár ezer évet, hogy újból elolvashassák azt az emberek. Rögtön ennek a történetnek az elején azt olvashatjuk: készítsünk, azaz csináljunk embert a magunk képmására, hozzánk hasonlóvá. Miről van itt szó? Mi ez a többes szám? Egyesek úgy magyarázzák, hogy nem kérdés, ez a többes szám, ez azt jelenti, hogy ez egy ilyen királyi többes, ilyen pluralis majestatic nyelvtani formula, ezzel csak az a gond, hogy annak idején a héber nyelv nem ismerte ezt a formulát. Mások azt mondják, hát a Szent Háromság Istenről van szó. Ez a magyarázat is azért hagy kívánni valót maga után. Akkor mi ez a királyi többes, vagy akárhogyan fogalmazzuk, ez a többes szám. Alkossunk. Miért nem az, hogy alkotok embert? Azért, mert ez a alkossunk embert a képmásunkra, ez az embernek szól. Milyen csodálatos. Testvérek, belegondoltunk-e abba, hogy Isten alkotó, teremtő munkájának a folytatói vagyunk. Amikor Isten megalkotja az embert, akkor úgy alkotja meg, hogy aztán emberré valóban akkor válik az ember, hogyha a többi is ott van mellette. Istennel együtt, önmagunkból és társainkból egyaránt, ahogyan gyönyörű nyelvünk mondja, embert faragni, a legszebb, a legtartalmasabb és a legnemesebb feladat az életben. Lehet-e nagyszerűbb dolog az életben, mint társul szegődni a teremtés művéhez? Aligha. És éppen ezért a teremtés csodája előtt az ember meghajol. Az éretlen kalász az egyenesen áll, mondja Kodály. Az éret meg meghajol. A teremtés csodája előtt mindig meghajol az ember. Lehet, hogy csak élete végén, amikor élete a sír felé görbül. De hogyan lehetséges az, hogy lelkünk az anyagba került? Ezzel a kérdéssel nem csak a 20.-21. század felvilágosult embere foglalkozik, foglalkoztak ezzel már az óegyházi atyák is. Érdekes lenne ezt is részletesebben végigvenni, de most csak egy-kettőt ezekből hadd idézzek ide. Az egyik azt írja, az emberi lélek nem része Istennek, nem egy az igével, Isten fiával, nem teremtetlen valami, hanem Isten teremtménye. Isten ugyanis a semmiből, ugye az ex nihilo, teremtette. Előzőleg tehát nem létezhetett. Nem a szülők nemzik a lelket, és nem is a tökéletlenebb állapotból fejlődik ki, hanem a lélek magánvaló, mindenkiben egyedi, nem közös, s már a születés előtt jelen van a testben. Az időtájt ugyanis úgy gondolták, hogy a születés pillanatában kerül bele a lélek az emberbe. Sok-sok megállapítás, melyet érdemes talán tovább gondolni. De a választ nem adja meg egyik sem arra a nagy kérdésre, hogy hogyan lett az ember. Kifejlődött, ahogyan a fejlődés hitűek, az evolucionisták hiszik. Sokkal többről ugyanis nem lehet szó, ők is ugyanúgy csak hisznek. Jó néhány bizonytalan pontja van a fejlődés elméletnek. Olyan ugrások vannak a természetben, biológusok ezt jobban el tudják magyarázni, ami nem magyarázható mással, csak is azzal, hogy az Isten közbeszólt, közbeteremtett, tovább teremtett. Mert magától csak úgy nem áll össze két kavics a világegyetemben, hogy aztán a két kavicsból bolygó legyen, aztán a bolygóból, és így tovább élet. Napokban láttam egy ismeretterjesztő filmet. A mai egyik legtudományosabb álláspont az, hogy a legnagyobb rend a világegyetemben akkor volt, amikor robbant a világegyetem. Mert hogy minden ebben a világban, beleértve a mi rövidkek is, 70-80 esztendőket is, hiszen mi ez a csillag milliárdok, évmilliárdokhoz képest. Nos, minden az elmúlás felé mutat. Ha fölmelegítünk egy fazék vizet, akkor az visszahűl. Hogyha valamit használunk, az elkopik. Minden egy nyugalmi állapotra törekszik. És hogyha ezt visszafelé pörgetjük a teremtés történetben, akkor nyilvánvaló, hogy ha robbanás van és tágul ez az egész világegyetem, akkor a legelső, vagy az abszolút nulla pillanatban kellett, hogy a legnagyobb rend legyen ebben a világban. Minden esetre egy érdekes új felfogás ez. Hogyan lett az ember ember? A Biblia első lapjain tehát találkozunk ezzel a felszólítással. Alkossunk embert képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. Talán az angyaloknak szólhatott ez a több beszám. Aligha. Az angyalok csak küldöttek. Az Isten küldöttei, ők nem teremtő lények. Ezt a világot, benne az embert is, az Isten, ez a legfelső hatalom hívta életre. És nem is akárhogyan, a maga képére és a maga hasonlatosságára teremtette az embert. Ez nem jelenti azt, hogy Istennek két szeme, két füle van, bár az ember felruházza ilyen emberszerű elképzelésekkel az Istent, és úgy beszél Istenről, hogy az Isten hall, az Isten lát, az Isten szomorkodik, az Isten örül, valójában az Isten Isten. És hogy mennyire Isten azt a mi térbe és időbe bezárt gondolataink nem képesek felfogni. Annyi bizonyos, hogy a teremtés történet szerint mi Isten képei vagyunk. Isten képei mégis mások, alapvetően mások. De ha Isten képei vagyunk, ez azt jelenti, hogy tükröznünk kell valamit az Istenből. És mi ez, ha nem a szeretet? Sokszor mondják a keresztény vallásra, hogy a keresztény vallás az a Krisztus követő vallás, hiszen maga a szó, hogy keresztény, Krisztiánoi, azt jelenti Krisztus követő, az tulajdonképpen a szeretet vallása. És tényleg nagyon szép odahajolni az elesetthez, a gyengéhez, a társadalom szélére szorulthoz, felemelni a gyengét, az elesettet. Mit tükröz vissza a keresztény világ ebből az isteni mentő szeretetből? Ha körülnézünk a világunkban, akkor láthatjuk, hogy igen keveset. Az úgynevezett keresztény világ birtokolja a földi javak majdnem háromnegyedét. A technikai világ kiváltságosai vagyunk mi itt, a nyugati, a keresztény, az úgynevezett fehér kultúrában. 800 millió autóból 600 millió itt berreg, ebben a kultúrában. Körbevesz minket a mobilfónia, az internet, szervezett közigazgatásunk van, még ha lassan is működik, és nem úgy, ahogy szeretnénk, de van. Vizünk, csatornánk, relatíve jólétben élhetünk. Ha csak azt nézzük, hogy mi volt ezelőtt 100 évvel. És melyik kultúra halódik? Hát ez a keresztény. Mindenünk megvan, amivel jót tehetnénk magunknak, másoknak, az egész világnak. Hihetetlen magasságokba emelhetnénk művészeteket, tudományos ismereteket. A kultúra csodálatos fellegvára lehetne a keresztény világ. Ehelyett a pusztulás, az öregedés övezetévé váltunk. Úgy néz ki, feltartóztathatatlanul. A keresztény országok a célországok. Ide szállítják a kábítószerek nagy részét. itt eszik és isszák magukat halára az emberek. Leginkább itt feslett az általános erkölcs, és ebben a világban a legkisebb a közösségi összetartozás. Okos emberek erre azt mondják, hát igen, ez egy ilyen individualista világ. Vagyis az egyént a középpontba helyező világ. És milyen rossz a kollektivista világ. Egy Japán, egy Kína, de lehet egy törzsi kultúrát is nézni. Biztos, hogy rosszabb. Minden esetre a ma embere legfeljebb torz tükörképe annak, amit az Isten látni akar az ember életében. Isten nem erre teremtette az embert, amit most csinál. Életünkbe önmaga képét kódolta bele, és az ember, a modern, az okos, azt mondja, nekem ez nem kell, én tudok jobbat. És megtagadja ezt a belső parancsot, amit belekódolt Isten minden sejtünkbe. Vajon mit válaszolhat erre az Isten? Mit válaszolhat a mennyei atya, a földön bóklászó, össze-vissza szaladgáló, magukat mindennél fontosabbnak tartó gyermekeinek? Jól van, gyermekeim, csináljátok csak így tovább. Jézus Urunk egyértelműen számonkérésről beszél. Beszél külső sötétségről, fogaknak csikorgatásáról. Ha tényleg evolúció lenne, akkor egyre nagyobb békességben élnénk. De úgy néz ki, hogy inkább visszafelé fejlődünk, mint sem előre. Harmóniára törekvésünkben éppen ezért nem lehet megkerülni a megváltást. A megváltásban van a korrekció lehetősége. Hiszen Isten azt mondja, lehetséges a megbocsátás által újra kerekké tenni ezt a világot. A kérdés már csak az, tudunk-e megbocsátani. Isten képei vagyunk, alapvetően mások. Szeretnénk olyanok lenni, mint az Isten. Emlékezzünk vissza, mit hazudott a kígyó, eritis sicut Deus, olyanok lesztek, mint az Isten. Hát nem lettünk olyanok. Beteljesületlen maradt a vágy, hogy majd egyszer istenek leszünk. Félistenek talán. A kínzó vonzódás a minden hatóságra, s benne az időtlenségre nem hagy minket nyugodni, most sem. Aztán mi lesz erre majd a megoldás? Mindannyiunk életében az utolsó szívdobbanás. Eladdig azonban élnünk kell az életet. És Isten ezt a világot úgy teremtette meg, hogy ő maga mondja erről a világról, hogy ez jó. Íme igen jó. Ha Isten azt mondja, hogy íme igen jó, akkor mi miért mondjuk azt, hogy nem jó ez a világ? Miért élünk úgy ebben a világban, hogy ez a világ, ez tulajdonképpen a szenvedésnek a helye? Nem igaz. Szenvedés is van benne. De Isten azért engedi meg a szenvedést, a múlandóságot, a sötétséget, hogy nyilvánvalóvá váljék a fény. Élnünk kellene az életet arra, amire elhivattunk. És mire hivattunk el? Arra, hogy egyek legyünk. Mert Isten maga az egy. Maga az egység. Mi Isten képére és hasonlatosságára teremtett lények és egységre teremtettünk. Hogy vonzóbb legyen ez az egység, Isten az embert két neműre teremtette. Vannak, akik magukat harmadik nemként definiálják, de ez nem Isten teremtettségbeli rendje. Ha mégis beszélni akarunk a harmadik nemről, akkor az inkább egy aszexuális állapot, mondhatni angyali állapot, amit leginkább a gyermeki léthez hasonlíthatnánk. Nem véletlenül mondja Jézus Urunk, váljatok olyanná, mint a kisgyermekek. Mert a gyermeki lét az egy boldog, az egy üdvös állapot. Erre az állapotra hívogat, aztán felnőtt életünkben is a mennyei atyánk. Mert hányszor, de hányszor kacsingattunk vissza felnőttként gyermeki életünkre, az elrejtettségre, a tisztaságra, a nyugalom, a csodálatos világára, amit a játékizgalma koronázott meg. Életünk legnagyobb része azonban tudatos lét, tudatos felnőtt lét, átszőve felelősséggel, szexusunkkal, hiszen férfiasságunk, nőiességünk megnyilvánul kommunikációnkban, nevelésünkben, probléma megoldó készségünkben, éppen úgy, mint az emberekhez vagy a tárgyakhoz való viszonyunkban. Lehet értékelni egy embert úgy, hogy mennyire férfias, mennyire nőies, de létének minőségét nem férfiassága vagy nőiessége, hanem embersége határozza meg. Aki embernek hitvány, az nőként és férfiként is az. De aki emberséges ember, az valóban férfi. Aki emberséges ember, az valóban nő. És ha ketten együtt igyekeznek mindinkább hasonlítani mennyei urukra, az egyre, azaz igyekeznek egységben élni, akkor töltik be igazán hivatásukat, hiszen egyre inkább hasonlítanak teremtőjükre. Isten teremtette ezt a világot. A tudomány mai állása szerint, ugye ismerős nekünk ez a bevezetés, nem is olyan régen még ilyen negyedművelt pártitkárok az éppen aktuális pártutasításos mondani valójukat vezették fel így a köznépnek, a kevésbé egyenlőknek. Szóval a tudomány mai állása szerint mintegy 1 millió állatfajtát ismerünk. Ebből úgy 4 millió egészen jól le van dokumentálva. Valójában legalább 4 millió van, de hogyha megnézzük azt, hogy még van egy mély tengerünk is, akkor kiderül, hogy körülbelül 10 millió állatfajta létezik itt a Földön. Azt mondják, hogy a Földön 5 jól meghatározható lépcsőben halt ki az élet. Tehát ez legfeljebb az ötöde annak, ami volt. Micsoda nyüzsgés, micsoda pezsgése az életnek. Lenyűgöző. Talán egyszer majd kiderül, hogy nem csak itt a Földön van élet, hanem van talán a világűrben is, meg azon túl is, és különben is, ahogyan nyilatkozott egyszer a pápai római obszervatórium papja, azt mondta, ne szabjunk határt az Isten teremtő hatalmának. Bezseg élettől ez az egész teremtett világmindenség. Lenyűgöző az élet. És ha arra gondolunk, hogy az örökkévaló a legnagyobb csodájával, a pezsgő élettel átölel minket, és mi pedig az ilyetén módon is megnyilvánuló szeretetét naponta pusztítjuk, amikor mértéktelenül fogyasztunk, és megint csak fogyasztunk, és ezt helyén valónak tartjuk, akkor beszélnünk kellene arról, hogy talán óvni, talán védeni kellene ezt a természetet. Hiszen a Biblia első lapjain azt olvashatjuk, hogy uralkodjatok mindenen, tengerhalain, az égmadarain, és a földön mozgó minden élő lényen. De hogy uralkodjunk, az azt jelenti, hogy valóban urai, védői legyünk ennek a Föld nevű bolygónak. Az ember ehelyett most már, hogy ennyire szabad, és ennyire önmaga ura, ezért az ember most már úgy gondolja, hogy nem kell foglalkoznia mással, csak önmagával. Vigyázzon a világra a másik ember. Most én nem érek rá. Nincs időm. Se a világra, hogy vigyázzak rá, meg a Jóistenre sem. Ez a nagyon-nagyon régi történet azt üzeni nekünk, hogy Isten jónak teremtette meg ezt a világot, és benne az embert is. Olyan sokszor beszélünk az ember eredendő bűnéről, és nem beszélünk arról, hogy az emberben van eredendő jóság is. Kár, hogy ez oly ritkán nyilvánul meg. Aki az Istenre figyel, annak az életében ez az átlaghoz képest többször fordul elő mégis, többször csillan meg az Isten szeretetének a fénye a hívő ember életében. A hívő ember arról tesz bizonyságot, hogy az élet szép, élni jó, az élet jó dolog. Miért teszi ezt? Azért, mert tudja, hogy az ő ura, a mindenható Isten, az életpárti. A mindenható Isten emberpárti. Nem akarja, hogy az ember elvesszen, hanem azt akarja, hogy megtérjen és éljen. Ha mi is az Isten pártján állnánk, akkor bizonnyal másképp látnánk a teremtettséget és benne önmagunkat. Felismerhetnénk a tényt, hogy Isten szeretetből teremtette ezt a világot. Szeretetből szeretetre. És ebben a csodálatos művében különleges helyre helyezett minket, megadta mindannyiunknak a lehetőséget, hogy mi is szerethessünk. Imádkozzunk. Urunk, téged áldunk a Jézus Krisztusért, aki az erőtlenek gondját magára vette, és szolgálatának gyümölcséből ma is éltet minket. Kérünk, láttasd meg velünk, hogy munkatársaid vagyunk, és taníts örömmel dolgozni fele barátaink javára, azon a helyen, ahová állítottál minket. Amen.